10. fejezet. Kedves barátom, rossz voltál hozzám, és még csak jobban megnehezítetted életemet. Tudom, hogy én is gyenge voltam. A gyerek nagyon felzaklatott. De én el akarom végezni azt, amiért idejöttem, és neked segítségemre kellene lenned, Nick. Nem pedig megnehezítened. Ne gyere el most néhány napig. Az elkövetkező munkára szükségem van, teljes erőmre. Azt hiszem, hasznára lehetek itt egyik-másik embernek. Ne akadályozz meg benne, kérlek. Két. Tarwin 50 különböző értelmet talált ebben a másnap reggel érkezett levélben, de azért 51-szer is elolvasta. De bármit gondolt is, egy dolgot bizonyosnak kellett elfogadnia. Azt, hogy két pillanatnyi gyengeséged acára, szilárdan el van határozva, hogy kitart terve mellett. Egy lépéssel sem jutott tovább szelíd makadsága elleni küzdelmében, és talán jobb volt, ha egyelőre abba hagy minden további kísérletet. Hiszen nem volt rossz dolog elcsevegni vele a verandán, és őrszolgálatot teljesíteni körülötte, ha a kastélyba ment, de hát elvégre nem azért jött ő rátoréba, hogy itt tegyen szerelmi vallomást kétnek. Topáz, amelynek a jövőjét annyira a szívén viselte, már rég ismerte ezt a titkot. Topáz, amely a CCC megjelenésére várt, most épp hogy türelmetlenül, mint amilyen türelmetlenül várt a Tarwin két megjelenését. A kislány, igaz, most szerencsétlen volt, túlcsigázott és reménye vesztett, de hát itt volt ő, hála Istennek, hogy megóvja, ha valamilyen nagyobb bajba kerül. Addig viszont nyugodtan rábízhatta Mrs. Estes gondjaira. A kastély jól őrzött női lakosztályai nyilván már valami hasznát látták két tevékenységének. Különben Kumbár Maharadzsa anyja nem bízta volna rá fia életét. Hát volt ember, aki ne szerette volna, és ne bízott volna meg kétben. De mit tett ő a maga részéről Topázért, azon kívül, hogy Pahiszit játszott a maharadzsával? Tekintete önkéntelenül a kastély felé irányult, a felkelő nap lába elé vetítette a menedékház hosszú árnyékát. A kereskedelmi utazók egyenként kijöttek a verandára, hosszú tekintetet vetettek Rátore megerősített ház tömegére, és ünnepélyesen megátkozták. Tarwin fölszállt lovára, amelyről később még sokat fogunk hallani, és a város felé ügetett. Meg akarta látogatni a maharadzsát. Ő volt az egyetlen ember, aki hozzá tudta juttatni a Naulahkához. Ezért figyelte meg oly sokáig, és olyan gondosan a fejedelmet. Most a helyzet pontos mérlegelése után arra a meggyőződésre jutott, hogy sikerült egy tervet találnia, amelyen megnyerheti a maharadzsát. Hogy ez a terv hozzásegíti egyben a Naulahkához is, egyelőre bizonytalan volt, de minden esetre lehetővé tette neki, hogy Rátoréban maradjon. Tarwin tudta, Nolan őrnagynak néhány erre vonatkozó megjegyzése figyelmeztette, hogy baj van, és hogy hamarosan valami nagyon praktikus és értelmes ürügyet kell találni a további itt maradására, ha mindjárt az egész államot tűvé kellene is értetennie. Valamilyen egész különös ötletre volt szüksége, ami azt illeti mostani terve elég különös volt, és végső eredményként arra szolgált, hogy megszerezze számára a Naulahkát, és ha az a legény volt a talpán, akinek tartotta magát, kétet. Amikor a falak közelébe ért, meglátta kétet, amint barna ruhájában Mrs. Estes kíséretében lovon kifordult a missziós ház kertjéből. Nem kell megijedned, kislányom, nem foglak háborgatni, mondta magában mosolyogva, amit megpillantotta a lovai patáj alól kerekedő porfelhőt. De azért szeretném tudni, hogy mi az Isten csodáját keresel ilyen korán a városban. A kastély falain belüli szolgálat csak egy töredéke volt annak a feladatnak, amire két idejövetelével vállalkozott. Ha a trón árnyékában is ilyen nagy volt a nyomorúság, mit kellett vajon elszenvednie a népnek? Két most a városi kórházba lovagolt. A kórházban csak egyetlen egy benszülött orvos van, mondta neki Mrs. Estes útközben. És minthogy benszülött, természetesen lusta, mint a disznó. Hogy lehet itt valaki lusta, kiáltotta a leány. A boltívek alatt felgyülemlett hőség forrón végig simított a halántékát. Rátoréban az emberek gyorsan ellustulnak, felelte Mrs. Estes halk sóhajjal. Nyilván Lucien magasan szárnyaló terveire és reményeire gondolt, amelyeket már régóta szelid apátia váltott fel. Két úgy ülte meg a lovat, mint ahogy a nyugat-amerikai leányok tudják megülni, akik egyszerre tanulnak meg járni és lovagolni. Formás karcsú alakja előnyösen érvényesült lóháton. Tekintetében csillogó céltudatosság és merészség átszellemülté tették tekintetét, és a tudat, hogy két munkában eltöltött év után most végre közeledik álmai végső céljához, pirosra festette orcáit. Amikor a város főutcájának egyik hajlásán befordultak, hatalmas tömeget pillantottak meg. Ez halk morallyal özönlött el egy magas vörös kőlépcsőt, amely egy fehérre mosott három emeletes házhoz vezetett. A ház homlokzatán állami kórház fölírás díszelgett. A betűk fáradtan bámaszkodtak egyik a másiknak lazálógval az ajtó két sarkán. Amikor két megpillantotta a skarlátvörös indigó, sáfrány, sárga, türkiszkék és rózsaszín sejmekbe öltözött asszonyok tömegét, újra az az érzés vett rajta erőt, hogy kívül került a valóságon. Majdnem mindegyik asszonynak egy kendőbe kötött gyerek lógott le a csípőjéről, és amikor két a bejárat előtt meghúzta a gyeplőt, a tömeg egyszerre felordított. Az asszonyok belekapaszkodtak a kantárszárakba. A lába után kapkodtak, gyerekeiket karjai közé nyomták. Az egyiket magához vette, gyengéden megringatta karjaiban. Az apró teremtés szinte el volt szenesedve a láztól. Legyen óvatos, mondta Mrs. Estes. A dombok között himülő járvány van, s ennek a népnek fogalma sincs elővigyázatosság intézkedésekről. Két, aki az asszonyok panaszaira figyelt, nem felelt Mrs. Estesnek. Egy szálas, fehér szakálas benszülött tevesző ruhában és sárga bőrcsizmákban jelent meg most a kórház ajtaja előtt, és szétkergetve az asszonyokat, mélyen és ünnepélyesen meghajolt két előtt. Ön lenni az új orvosnő? Kérdezte. A kórház készen lenni inspekcióra. Ne álljátok el a Miss Sahib útját, kiáltott a hindu nyelven az asszonyok felé, amikor két leszállt a lóról, és a tömeg még szorosabban körülfogta. Mrs. Estes a nyerekben maradt lóhátról figyelve a jelenetet. Egy magas növésű, aranyszínű, bőrűs, karlátvörös ajkú asszony leszakította arckendőjét, csuklójánál megfogta kétet, és érthetetlen nyelven hangosan kiáltozva kifelé cibálta a tömegből. Szemében olyan kétségbeesés tükröződött, hogy két ellenállás nélkül követte. Amikor kikerültek a tömegből, az út közepén egy térdeplő tevét pillantott meg, hátán egy csontokig lesoványodott férfi valaki értelmetlen szavakat mormogott maga elé, és céltalanul tépdeste a szegekkel kivert nyerget. Az asszony teljes magasságában kiegyenesedett, azután némán földre vetette magát, és átölelte két térdét. A leány remegő ajakkal lehajolt, hogy fölemelje a szerencsétlent. A benszülött orvos vidám kiáltása ütötte meg ekkora fülét. Ó, az teljesen rendben lenni, a férj gyógyíthatatlan őrült, ő mindig idehozni. És maga nem segít rajta, kiáltotta két méltatlankodva felé fordulva. Mit lehet segíteni? Ő nem akarni itt hagyni őt kezelésre, hogy mustártapaszt rakhassak rá. Mustártapaszt, mormogta két fölháborodva. Megfogta az asszony két kezét, és erősen megszorította. Mondja meg neki, azt kívánom, hogy a férje maradjon, itt mondta hangosan. Az orvos lefordította a parancsot. Az asszony mélyen felsóhajtott, majd magasra felvolt szemöldökei alól hosszú kutató tekintetet vetett két arcára. Végül megfogta a leány kezét, ráfektette férje homlokára, maga pedig leült a porba, és eltakarta arcát. két elfogódva nézte a keleti léleknek e számára teljesen idegen megnyilvánulásait, majd forró részvéttel, amely nem törődik a fajok közti különbségekkel, a guggoló alak fölé hajolt és homlokon csókolta. Vigyétek fel ezt az embert, mondta félreérthetetlen mozdulattal kísérve szavait, mire a körülállók azonnal fölemelték a beteget és felvitték a kórházba. Az asszony úgy követte a menetet, mint egy kutya. Egyszer hátrafordult, és valami megjegyzést tett a többiek felé, amire egy sírással vegyes nevetésből álló kórus hangzott fel a tömegből. Azt mondja, fordította le vigyorogva az orvos, hogy mindenkit agyon fog ütni, aki udvariatlan lesz magához, és azt, hogy dajkálni akarja a férfit. Két Mrs. Estherhez lépett, hogy elbúcsúzzon tőle. Az asszonynak még elintézni valói voltak a városban. Azután a doktort követve belépett a kórházba. Most meg akarja nézni a kórházat? Kérdezte ez. Előbb megengedni, hogy bemutatkozzam. Nevem Lalla Dumpatrai, praktikus orvos a Duff Egyetemről. Én lenni az első benszülött ebben az államban, aki letette a vizsgákat. Ez 20 évvel ezelőtt volt. Két csodálkozva nézett rá. Hol volt azóta? Egy darabig odahaza voltam az apámnál. Azután segéd voltam egy patikában, végül ő fensége kegyesen kinevezni engem erre az állásra. Két felhúzta szemöldökét. Ez volt tehát jövendőbeli kollégája. Hallgatva léptek be a kórházba, két magasra emelte lovagló ruhájának szoknyáját, hogy megmentse a padlón felgyülemlett szennytől. Hat nyomorúságos, kötelekkel és zsinórokkal összefűzött szalmazsák volt elhelyezve az épület középső részében. Mindegyiken egy-egy fehérinkbe öltözött férfi hánykolódott nyögve és fecsegve. Egy asszony lépett be velük együtt a terembe kezében valami avas szagú hindu tésztával. De a férfi, aki hozta és adni akarta, minden rábeszélés dacára sem mutatkozott hajlandónak, hogy hozzányúljon a felkínált nyalánksághoz. A szoba közepén a vakító napsütésben fiatal, majdnem teljesen mesztelen férfi állott, aki a nyaga mögött átkulcsolva a kezét, hátravetett fejjel a napba merett, mintha farkas szemet akarna belenézni. Hirtelen énekelni kezdett, rögtön utána elhallgatott, és a betegek ágyaihoz ugrott érthetetlen szavakat kiáltozva feléjük. Azután újra visszatért a terem közepén levő őrhelyre, és folytatta abba hagyott énekét. Ez is gyógyíthatatlan őrült, mondta az orvos. Sok mustárt tapasztettem rá, és sok eret vágtam rajta, nem akar többet elmenni. Egészen veszélytelen, kivéve, ha nem kapja meg az ópium adagját. Ön megengedi betegeinek, hogy ópiumot egyenek, kiáltotta két. Természetesen megengedni, másképp meghalnának. Rácsputánában mindenki ópiumot enni. És ön? Kérdezte két méltatlankodva. Valamikor én nem enni, amikor idejöttem, de most? Zsebéből egy fényesre kopott cink dohány szelencét húzott erő, és egy maroknyi ópiumpirulát öntött ki belőle. A kétségbeesés majd megfullasztotta kétet. Mutassa meg nekem a női osztályt, mondta bátortalanul. Ó, a nők fenn vannak, és itt lenn, és meg körös körül mindenütt, felelt az orvos bizonytalanul. És a gyermekágyasok? Ahol épp hely akadt számukra? Ki gondozza őket? Engem nem szeretnek, de lenni itt egy igen ügyes asszony vidékről, az jár be a kórházba. Van valami gyakorlata, valami képzettsége? Nagyon becsülik a falujában, felelte az orvos. Most itt van, ha látni akarja. Hol? Kérdezte két. Dumbatrádzs, aki már kissé kényelmetlenül érezte magát, a leányt egy szűk lépcsőn át csukott ajtó elé vezette, amely mögül visongva hallatszott ki az ébredő új élet jajkiáltása. Két gyorsan felrántotta az ajtót. Elsőnek két agyagból és tehén trágyából készült bálványt pillantott meg, amelyeket a szolgálatot tevő ápolónő épp most díszített fel, farkas tejbimbókkal. Az összes ablakok és minden szellőztető nyílás el voltak zárva. Az egyik sarokban a szülés tüze lobogott füstjével, majd megfullasztva a belépőket. Soha senki sem fogja megtudni azt a beszélgetést, amely két és a falujában oly nagy becsben tartott asszony között lefolyt. Az amerikai leány körülbelül egy fél óráig maradt a teremben, az asszony jóval előbb távozott, zilált hajjal és halkan vihogva. Ilyen előzmények után nem csoda, ha két mindenre el volt készülve. Még a patikában levő gyógyszerek hihetetlen elhanyagoltsága sem lepte meg, mint ahogy nem csodálkozott azon sem, hogy a mozsarat sosem tisztították meg, és természetesnek vette, hogy a betegek sokkal nagyobb adagokat kaptak az orvosságokból, mint amilyeneket a recept előírt. Csüggetten járt a vég a piszkos, szellőzetlen, nedves és sötét szobákat. A betegeknek meg volt engedve, hogy minden időben fogadják barátaikat és látogatóikat, bármennyien jöttek is, és mindent megehettek, amit a rosszul értelmezett könyörületesség felkínált nekik. Ha valamelyikük meghalt, a gyászolók üvöltve körül állták az ágyat, majd a messzelen testet az épület középső kórtermén át az őrültek ujjongásától kísérve kivitték a városba, nem törődve azzal, hogy milyen ragályos betegséget terjesztenek. A kórházban magában sem kezelték külön a ragályos betegeket, és szembajban operált gyerekek vidáman játszogattak a difteritikus betegek ágyai között a látogató gyermekeivel. Egyetlen egy betegség volt csak, amelyet a benszülött orvos jól ismert, eredményesen kezelte azt az arrafelé igen gyakori betegséget, amelyről a diáriumban ágyék harapás néven emlékezett meg. A favágókat és a vándorkereskedőket, akik gyakran kényszerültek rá, hogy egyedül vándoroljanak az állam elhanyagolt útjain, gyakran megtámadták a tigrisek, és ezekben az esetekben az orvos, búcsút mondva az egész európai orvostudománynak, egy ősrégi helyi gyógy eljáráshoz folyamodott, amelyet nagy becsben tartottak a környező falvakban, és valóságos csodákat ért el vele. Mindazonáltal meg kellett őt győzni arról, hogy az állami kórházban ezután már csak egy ember fog parancsolni. Egy ember, akit Miss Sheriffnek hívnak, és hogy ezeket a parancsokat habozás nélkül kell teljesíteni. Az orvos, akinek tudomása volt arról, hogy két a királyi kastély asszonyait is kezeli, nem mert tiltakozni. Nem először élt át ilyen reformálási és újraszervezési periódusokat, és tudta, hogy lustasága és sima nyelve segítségével ezt is meg fogja úszni. Most meghajolt két előtt, mindenben igazat adott neki. Szemrehágyásait az egyik fülén be, a másikon kieresztette, minden támadást ezzel védve ki. A kórház havonként csak 150 rúpiát kapni az államtól. Hogyan lehet ennyi pénzért orvosságokat hozatni a messzi Kalkuttából? Ezt a megrendelést én fizetem, mondta Kate, miközben az irodának szolgáló fürdőszoba asztalán egy listát állított össze a legszükségesebb orvosságokból és kötszerekből. És mindent meg fogok fizetni, amire szükség lesz. De a megrendelést hivatalosan én küldöm el, ajánlotta Runpat Raj féloldalt fektetve fejét. Két nem akarván új akadályokat támasztani, ebbe beleegyezett. Neki most elsősorban a körülötte heverő, az orvosnak kénye kedvére kiszolgáltatott boldogtalan teremtésekkel kellett törődnie, és nem volt ideje rá, hogy jutalékok miatt verekedjék. Rendben van, felelte tehát határozott hangon. Az orvos pedig, amikor megállapított, hogy igen tekintélyes rendelésről van szó, nem tagadhatta, hogy ilyen körülmények között sok mindent érdemes eltűrnie az ifjú amerikai hölgytől. Három órával érkezése után két eltávozott a kórházból. A fáradtság, éhség és kétségbeesés majd leverték a lábáról.